akkor az utolsó előadót, Acél Petrát kérném, hogy a meggyőzés retorikája című előadását tartsa meg.
Aki a nyelv mestere, az a szakmájában is alkotó, és aki a nyelv kontárja, bármi iskolázott is papíron, csak értelmiségi segédmunkás. Nem a magam gondolatával kezdem, tisztelt konferencia, vagy legalábbis előadás, hallgatók és résztvevők, hanem Bence Lórántnak egy gondolatával, meglehetősen drákói a szigor, ami sugárzik belőle, de ennek az előadásnak bizonyára olyan gondolatvezetést ad, amely legalábbis 35 percben elvihető retorikát és elvihető meggyőzést eredményez. Retorika és meggyőzés, a meggyőzés retorikája egy 2500 éves tudományról van szó, aminek nagyon érdekes fordulata az, hogy miért jön létre 2500 évvel ezelőtt, vagyonjogi perek és a vagyon érdekében történő sikeres és a szerzésért folytatott szónoklás mestersége alakul ki belőle, techné, és mint ilyen gondolkodással párosuló alkotó lelki alkat. Techné. Szerintem valamennyire önökben cseng ez a fogalom. Technika, eljárás, módszer, szó szerint úgy fordítjuk, mesterség, művészet és gyakorlat, ez a retorika. Vagyis amit mi ma, most, 35 percben, vagy akár a mindennapokban, a politikai szónoklásban, és egyáltalában közéleti vagy félközéleti szóbeli cselekményeink során csinálunk, az egyszerre alkotás, az arisztotelészi filozófiai rendszerben a poiesis része, és nem a praxisé, egyszerre valami olyasmi, amit tanulni és rendszeresen gyakorolni kell, és olyasmi, ami csak ezzel a folytonos működtetéssel marad életben, és amelynek ezáltal, miután folyton művelhető, leírhatóak a szabályai, és továbbadható a rendszere, továbbadható az eszköztára. Most tisztelt hallgatóság, a meggyőzés retorikájával nem újat fogok mondani ehhez képest, a 2500 éves tudományhoz képest, talán inkább a szkeptikusságot oldom föl azzal kapcsolatban, hogy nincs több retorika, csak egy. Ez a bizonyos, ez a régi, de nem avittos. Nem megszürkült, nem poros ez a tudomány, sőt, olyasmit tanít, amire a 60-as évek Yale studies-ai és egyéb más szociálpszichológiai kutatások az újszerűség örömével és gyönyörködésével jöttek rá. Ez mind ott van a klasszikus stúdium eszköztárában, leírásában, elméletében. A retorika voltaképpen a beszéd és mindenféle nyelvi kód leírására törekszik. Milyen a beszéd, és egyáltalán mit nevezünk beszédnek? Ebben most nem menjünk túl mélyen bele, tekintsük a beszédet most annak, amit én teszek, vagy önök tesznek, amikor egymáshoz fordulnak és súgnak valamit, remélhetőleg nem valami nagyon kevéssé hízelgőt, és így tovább. Tekintsük ezt a tevékenységet most, tevékenységet beszédnek. Ahogy Quintilianus is mondja, a beszéd a tevékenységen alapszik, és a beszéd célja maga az, hogy célirányosan tudjam, hogy hatásosan tudjam kifejezni magam. A retorika mégis más, mint amit ma és a 60-as évektől a szövegtanban a szövegtudományaként tanulunk. A retorikát voltaképp ugyanis az érdekli, hogy amit én mondok, amit az előadó mond, amit a beszélő mond, hogyan hat önökre. És hogyan idézhető elő ez a hatás úgy, hogy én tudom attól a pillanattól kezdve, hogy leülök a papírom elé, vagy kigondolom, hogy mit fogok mondani, hogy tudom, hogy ez hogy fog önökre hatni. Mi a genezis lényege? Milyen eszközök szükségesek ahhoz, hogy én kódoljam ezt a hatást? Ennek a sikeres, úgymond sikeres szövegnek a tudománya a retorika, és a siker nem más, mint maga a meggyőzés. És akkor már többször használtam ezt a meggyőzést, bizonyosra veszem, hogy a meggyőzés szót is számtalanszor használják önök is, de használjuk emellett a rábeszélés, a befolyásolás, a manipuláció és egyéb kifejezéseket, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy hogyan gyakorolunk a másikra hatást. Van-e különbség? Van-e fokozati, morális, technikai vagy bármilyen elméleti különbség a fogalmak között? Más-e a meggyőzés, mint a rábeszélés? Más-e a meggyőzés, mint a manipulálás vagy a befolyásolás? És a manipulálás mindig rossz? Nos, a meggyőzést szociálpszichológiai definícióval fogom most egy picit világosabbá tenni, mert hogyha ott kezdünk el kapirgálni, hogy a meggyőzés valami olyasmi, amikor valakit verbális tettemmel, racionális és emocionális elemekkel az oldalamra állítok, a magam véleményem elé állítok, akkor nem mondtam eleget. Van-e olyan kommunikáció, amely nem meggyőző ezen az alapon? A meggyőzés pontosabban, és még egyszer hangsúlyozza szociálpszichológiailag, a tudat átszervezése. A tudat átszervezése, nem megváltoztatása, átszervezése racionális és emocionális elemek segítségével. Nagyon lényeges az átszervezés szó. Voltak épp, amikor én meggyőzöm önöket, akár ma délután a retorika hasznosságáról, akár szkepticizmusuk feladására bíztatom önöket, és ezt most csak általában és csak a konferencia kedvéért mondom, akkor nem azt teszem, hogy tele rakom a szövegemet, vagy önöket terhelem új információ tömegével, hanem abból indulok ki, amely a kommunikáció létrejöttének egyébként is feltétele, hogy vannak közös előismereteink, előzményeink, csak én másképp, más sorrend, megváltoztatva az önök agyában esetleg feltételezhetően kialakult sorrendet, szóval másképp nyúlok hozzá. Amikor, nem tudom mennyire emlékeznek, a csokító reklám megjelent. És láttunk egy igen csúnya csokoládé fotót, ami alá az volt írva, hogy ronda és finom. Ez egy rendkívül sikeres kampány volt. Láttunk valamit, amit megengedik talán délután, azt mondjam, hogy valóban szinte székletszerű rajzolat volt. Alá volt írva, hogy ronda, ez a valószínűség konjunkciós szabálya szerint az egyezés teljesen megmutatta, tényleg ronda volt, és ezen az alapon az önök tudatának átszervezése alapján, hogy igen, azt lásd benne, hogy ronda, ezen az alapon a valószínűség verbális készségével már elfogadom azt, hogy finom. Olyan egyszerű a dolog, tisztelt hallgatóság, hogyha fordítva írták volna alá, akkor bukott volna, mert egy csúnya kép, és aláírva ugye a lineáris percepció alapján, hogy finom és ronda, akkor arra gondolok, hogy csúnya, azt látom, finom, ki hiszi? Veszem a szebbet, amit kis manók főznek, és omló mogyoróval ízesítenek, akkor köszönöm szépen, akkor nem a csúnyát szeretném választani. Olyan egyszerű, mint egy sakjátszma. Olyan egyszerű, mint egy kirakós játék. Nos, a meggyőzés, a retorikai szöveg hatása, a meggyőzés az a kívánt cél, amit a jó beszéd elér. A meggyőzés végső célja az attitűd megváltoztatása, a beállítódási, a hozzáállásé. A gyermekétkeztetési alapítvány 2 évvel ezelőtt az adók 1%-áért gyűjtött, Várnus Xavért kérték föl arra, hogy álljon rendelkezésre és a kampány arca legyen. A képen az ő arca volt található, és aláírva, nem pofázni, segíteni. A kampány bukott. Miért? Mert parancs volt, és nem meggyőzés. Mert olyan bizonyíték típust használt, olyan retorikai kommunikációs típus, amelyet önök parancsnak, mindannyian parancsnak érzékelünk, és a parancsot vagy akkor tartjuk be, ha ott van az, aki kontrollálni tud, vagy akkor, hogyha megfelelőnek, vagy egyáltalán úgy érezzük, hogy enélkül valami veszedelem ér minket, zárjál be, megjegyzem, argumentum ad baculum, a bunkó érv, a félelmet keltő érv. És ráadásul ugye ennek a főnévi igeneves végződésnek még ott van a katonai jellege is, az, hogy nem is szól senkihez, nem azt mondja, ne pofázz, segíts, és akkor legalább azok, akik segítettek eddig, nem érzik benne a célcsoportban magukat. Nos, tehát ilyen apróságokon, ilyen rövid üzeneteken is múlhat a meggyőzés, és ezzel egy nagyon fontos kérdésre fel kell hívnom a figyelmüket. A retorika nem hosszú, cicerói, mai ésszel mérve elképzelhetetlenül terjedelmes szövegeken dolgozik csupán, egy-egy szón is, egy-egy szlogenen, ami egyébként korunk tömörítő és flamosodó nyelvi világában a csatakiáltás ösztönerejével befolyásol és győz meg minket arról, hogy új mosóporokat próbáljunk ki megmagyarázhatatlan irracionalitással. Visszatérve tehát ugye beszéd és meggyőzés, arra törekszik a beszédem, hogy meggyőző legyen. Az antik szerkezet, a beszéd szerkezete egy nagyon értelmes és jó lista, hívhatnám receptnek is. Nehogy azt higgyék, kérem, hogy olyan, mint az instant porleves. Nem, egyszerűen víztől nem oldódik fel ez a recept. Bizony kell hozzá az a cicerói tehetség, amit ő előír a szónoknak, és a gyakorlás is, de minden esetre ez a lista. mely szerint a szöveg 7 részből áll, és nem 3-ból. Ahogy ma nem feltétlenül szerencsésen igyekszünk az iskolákban tanítványainkat tanítani, hanem 7-ből. A 3 ugye, bevezetés, elbeszélés és befejezés. Miért van az, hogy a diákjaink az elbeszélésbe, egész pontosan a bevezetésbe leírják, hogy mit fognak írni, vagy mondani, az elbeszélésbe elmondják, amit mondani szeretnének, és a befejezésbe elmondták, hogy mit mondtak eddig? Őszinte legyek, unalmas. Ezért az ember akár beszélni, akár írni sem kap kedvet. A 7 részes szöveglista, a 7 részes beszédrész felosztás, amely egyébként végsőképpen a római ezüstkorban találja meg az utolsó részét, szám szerint a 3-at, egy nagyon gazdag és szép mutatvány, és talán majd meg fogják látni, hogy szépen válaszol rá mindaz, amit a szociálpszichológia a 20. század végén megtalált, mint hatást. Egész egyszerűen úgy tűnik, hogy a klasszikus retorika jó idővel ezelőtt megtalált azt a leírást, amely indukálja azt a hatást, melyet aztán mérni, nézni, fokozni, és így tovább lehet. Miről is szól ez a 7 szövegrész? Van egy bevezetés, ez teljesen nyilvánvaló. Mi a bevezetésem célja? Mit teszek egy bevezetőben? És ez a bevezető lehet egy szó, egy gondolat, egy mozdulat. Emlékeznek az én bevezetőmre? Egy idézet volt. Választhatom ezt is. Nem a legkevésbé az a bevezetés feladata, hogy a témáról szóljon. Rossz beidegződés. Az európai írásban és a klasszikus hagyományt egy picit figyelmen kívül hagyó, különösen a magyar szónoklatra jellemző stílusban, hogy a bevezetést arra használja, hogy a témáról mond valamit. Az első 3 szakasza a szövegnek az önök lelkének puhítására szolgál. Én nem puhítottam eleget, nem volt rá elegendő időm. De hogyha igazán jó szónoklatot, igazán jó beszédet mondunk, akkor erre a puhításra szükség van. Képessé, befogadóvá kell tenni, ahogy Pascal mondja, meg kell találni a szív közös húrjait és az ész ismereteit, amelyek egyeznek. Ez nem egy másképp, mint hogy én figyelek. Magyarán a bevezetésnek 3 funkciója van. Meg kell nyernem az önök jó indulatát, és ez nem egyszerű. Nagyon kedves egyetemi tanárom mondta, hogy tisztelt kollégák, ez egy délutáni szakszeminárium volt, mindig azt mondta, hogy a közönség egy nagy, ellenséges állat. Mondta egy kicsit patetikusan, és mi nem hittük el, nincs olyan hallgatóság. És nézzenek a szívükben, önök sem olyanok, hogy amikor én ide kiállok, teljes szeretettel fordulnak felém. Kritikusak, várnak valamit. Pillanatok alatt van rólam véleményük, mind erre szolgál a jó indulat megnyerése, amelyet Curtius gyűjtött össze a középkori irodalmi szövegek vizsgálatával, és amelyek alapján rájött, hogy bizonyos közös helyekre megy vissza az, hogy mivel tudunk jó indulatot kelteni. Most nem, nincs több idő, mint hogy azt elmondjam, hogy a legalapvetőbb jó indulat szerző közhely vagy toposz görögül az, hogyha szerénynek mutatkozom. Mert ez az előadás nem jött volna létre, ha önök nincsenek itt, ugye? És így tovább a segélykérés toposzától kezdve a megbízás toposzáig, és így tovább, ez egy komoly lista, amiben lehet válogatni. Hogyha azt mondom, hogy mindig izgulok, tisztelt hallgatóság, mikor ilyen megtisztelő helyzetbe kerülök, akkor önök arra gondolnak, hogy rendben van, beszélsz, de legalább tudod, hol a helyed. Megbocsátanak, megbocsátják azt a szerénytelenséget, hogy a szót kihasználom, és használom. A bevezetés második nagyon fontos funkció, hogy a figyelmet felkeltse. Kérem, egy retorika versenyről érkezem elég septiben, ahol elmondták az indulók a második fordulóban, hogy milyen könnyen lehetne figyelmet fenntartani azzal, ha mondjuk kombinéban jelennék meg, tény és való csokoládédobálással, egyéb ígérgetéssel és a meggyőzése egyébként jellemző további jutalom motivációkkal is tudnék élni. A szövegben a figyelem fenntartását a szöveg szerkezete adja. A párhuzamos ritmikus szerkesztés, az azonos szerkezetkezdetek, az, hogy például úgy kezdődik egy törvényszéki beszéd, hogy hiszek a törvény erejében. Hiszem, hogy a tárgyalótermek szent helyek, és hiszem, hogy önök elnéző és bölcs döntést fognak hozni. Amiért figyelnek, az az egy pici szó, az az anaforikus gesztus, az a szerkezetkezdő gesztus. És igenis, törekednünk kell arra, hogy a bevezetés ne legyen tele körmondatos, vagy ha körmondatot használunk, az kolónokra, ritmikus tagrészekre oszoljon, de inkább kérdések, inkább felkiáltások, inkább kihagyásos gondolatok legyenek benne. A második, illetve a harmadik funkciója a bevezetésnek, hogy azért jelöljem meg a témát. Nem megjelölöm, rosszul mondom. Tisztelt hallgatóság, mondjam el, hogy miről fogok beszélni, de ez legyen kellőképpen tág. Hogyha most arról van szó, hogy én egyetértek-e azzal, hogy ne adjanak házi feladatot a tanárok az iskola első két évében, és én a bevezetőmben elmondom, hogy nem értek egyet, akkor mindazok, akik egyetértenek, úgy fognak rám figyelni, aszerint, hogy milyen módon cáfolhatják meg az én gondolatvezetésemet. Nem szabad túl korán állást foglalni, erre van a klasszikus retorikában egy hely, a negyedik szövegrész, amit úgy is hívunk, hogy propozíció vagy partíció, téma megjelölés vagy részelés. A bevezetésen vagyunk túl. A következő rész az elbeszélés, amely mindig rövid, mindig a téma összegzéséről szól. Sokféle fajtája van egyébként Cicero szerint, lehet egészen rövid, ez a vádbeszédek jellemzője, a mindennapi életben nem olyan jellemző, csak a lényeget, csak az üggyel kapcsolatos, leglényegesebb témával kapcsolatos, leglényegesebb információkat tartalmazza. Vion 4 sorosa jutna itt eszembe, de csupa csúnyát mondok, próbálják meg ezt elnézni nekem. Francia vagyok Párizs városából, mely lábam alatt a piszkos mélybe vész, és most méter hosszan lógok egy nyárfágról, és a nyakamon érzem, hogy a seggemé nehéz. Ez egy klasszikus prodiégészisz, és most már igyekszem obszén egyáltalában nem lenni a maradék időben, mert már az altesti dolgokat végképp kimerítettem, az az érzésem. A következő fajta a hypodiégészisz, ez az érdekesebb. Kosztolányit idézem. Homérosz 1906-ban született egy aténi sárga falu bérház második emeletén, ahol két felhúzó lift közlekedett. Ő érette nem versengett hétváros, de az apja és az anyja igen. Az apja fizetőpincér volt Atén egyik forgalmas negyedében, az anyja pedig egy végtelenül bájos, divatárus lány. Hol született Homérosz? És mikor? Az biztos, hogy arra emlékezni fognak, hogy a ház sárga volt, és két felhúzó lift közlekedett benne. Amikor az elbeszélés feldúsul lényegtelenebb, fiktív elemekkel. Ezért van az, hogy a vád, amikor valaki dicsérek vagy szidok, akkor ugyanaz az eseménysor, ugyanaz a néhány adat egész másképp mutat. Ha én azt mondom, hogy V. Géza 2004. szeptember 1-én, elment a konyhájába, ott megfogta az első konyhakést, majd biztos léptekkel a kerítéshez ment, és ott leszúrta a szomszéd disznóját, Gizit. Akkor ez egy elbeszélés volt. Ugyanezt szeretném úgy is elmondani, hogy végéz a hónapok óta már álmatlanságban szenvedett az irgalmatlan röfögéstől. Nem volt se jele, se lámpala. 2004. szeptember 1-én tántorgó léptekkel ment a konyhába, ahol megfogta az első kezébe adódó konyhakést, amivel szinte vakon ment el a kerítésig, és ott szinte öntudatlanul leszúrta az ott is éppen akkor röfögő Gizit a szomszéd disznóját. Ugyanazt mondtam el. Ugyanazt mondom el. Ha önök megcsinálnák azt, ami egy kémiai elvonásban lehetséges, hogy leszedik belőle azt, amiben úgy olyan szerelmesek vagyunk, a tényt és az adatot, akkor én pontosan ugyanannyi adatot mondtam az elsőbe, és ugyanannyi tényt a másodikban, mégis teljesen másképp hangzott. És ez nem az én fifikám volt, ez a beszéd csodája, a hypodiégészisz, amelyről Quintilianus is azt mondja, hogy ha fiktív elemek szerepelnek benne, akkor még jobban segít. Figyelik, már megvan a figyelmük, már a jó indulatuk. Most egyszer csak a témával kapcsolatban valami mást kezdenek el látni. Nem a halott Gizit, hanem a meggyötört tettest. Valami más, emlékeznek? Átszervezem a tudatukat abban, ahogy látnak valamit, egyszer csak más feltűnő. A Carlsberg sörnek van egy reklámja, amin egy csodálatos, hullámzó levendula mező található, itt van nálam, csak nagyon kicsi, semmi nem látszik szinte más. Az ember elolvassa a kép aláírást, azon aláírva, hogy talán a legjobb sör a világon. És elkezdünk keresni. És a háttérben ott van egy pici kamion, amire fel van írva egy Carlsberg. Ha még egyszer megnézzük azt a képet, üvölt az a kis kamion. Mint amikor megtaláljuk két kép között az öt különbséget, és utána egészen dühösek vagyunk, hogy eddig miért nem találtam, meg miért nem, hogy adódhatott elő. A harmadik szövegrész, a kitérés, egy személyes történet, Egy pici személyesség, valami önmagamból, amire önök már esetleg készek. Tudják, jöttem itt a kocsival, és abban a pillanatban csönd lesz, pedig nem is tudom még, hogy mit szeretnék mondani. Pillanatra rám néznek, most valami következik, most valami adható. Ez egyébként a meggyőzés elméletében a kölcsönösség elve. Ha önök a jó indulatokat megadják, én kölcsönösen adok önmagamból valamit, ez szociálpszichológiai tény, hogyha valakinek az utcán átadok egy virágszálat, és ő elveszi, akkor attól a pillanattól kezdve rávehetem arra, hogy előfizessen a magazinomra. Egész egyszerűen azért, mert működik a kölcsönös vagy kölcsönösség, vagy kölcsönös elkötelezettség elve. Ez a digresszió a mai amerikai és angol szász retorika egy nagyon kedvelt eleme. Ma már a magyar politikusokat is halljuk, amint használják. Ez került bele legvégsőképpen a római retorikában a szöveg részei közé, akkor is nagyon szerették a szimpadias részleteket. Cicero korában egy szónoklat úgy nézett ki, hogy amikor arról volt szó, hogy ne indítsanak újabb hadjáratot, akkor a cáfolás véget behoztak néhány foszló tetemet is a beszéd közben. Illusztrálandó azt, hogy ez valóban veszteségekkel jár, és nem is szép, és nem is jó. És kérem szépen, elérkezünk az egyik leglényegesebb pontig, megtalálni az álláspontomat csak itt. Csak a negyedik részben jelölöm meg a témát, csak itt osztom föl, csak itt vallom meg, hogy mostantól én nyíltan ezen az állásponton vagyok. Ezt képviselem, ez a véleményem, megalkotom, és a szövegben létrehozom ezt a verbális konceptualizációt, ami most ijesztően hangzik, de egyszerűen azt jelenti, hogy egy véleményt alkotok, és ettől kezdve bizonyítok. A bizonyítás retorikai eszközét úgy hívják, hogy entüméma, és most ennek nyilván nagyon örülnek önök, de hogyha azt mondom, hogy az entüméma csonka szillogizmus, legalábbis ahogy ránk hagyományozódott, az utolsó történeti szakaszában lett ilyen, csonka szillogizmus, amelyből az egyik premissza hiányzik, valószínűleg még boldogabbak, akkor arra kell gondolnunk, hogy a szillogizmus az agy gondolkodásának egy nagyon formális jegyét írja le, a kauzalitást, a következményesség, ahogyan gondolkodunk. Ezért van az, hogy jobban értjük az alárendeléseket, mint a mellérendeléseket, az egymásra épülő dolgokat. Ez valami oksági, vagy látszólag oksági dolog, ebből aztán szofizmák és egyebek sülhetnek ki. Mi is egy szillogizmus? Péter ember, az ember halandó, tehát... Péter halandó, köszönöm. Ahogy egy hallgatóm mondta, amikor vizsgázni jött be, tanárnő, aki ide bejön, az jelest kap. Én bejöttem. Látják, hogy nevetnek? Önök pontosan tudják, hogy mi a hiányzó elem. Ezért nem kell teljes szillogizmus. Ezért mondja azt Arisztotelész, hogy nincs szükség a kimondott harmadik állításra, mert minden, ami explicit, az a parancs, vagy az a parancs jellegű dolog. A megmondott dolog unalmas. Ezért utálnak annyira a diákjaink tanulni. Mert nem kikövetkeztetik mindabból, amit hallanak, hanem megértik. Nézzék meg, hogy egy felsőoktatási órán a hallgatók voltak, akik végig jegyzetelnek. Nem következtetéseket írják le, nem követnek egy gondolatmenetet, hanem gondolatok nélkül, ágyazás nélkül leírják, jegyzetbe foglalják, amit hallanak, és nem is tudják rekonstruálni. Az entüméma nyomkövetésre indít, és Barth szerint egy kicsit legyezés a hallgatóság hiúságát. Mert önök azt hiszik, hogy rájöttek valamire. Pedig az én szorító logikámban vannak, ennél jobban nem tudnám elérni, hogy azt gondolják, amit én szeretnék. Amikor azt mondja egy kávéreklám, szándékosan élek többnyire reklámokkal, mert nagyon rövidek és könnyű emlegetni őket, hogy Nescafé, te miért szereted? Akkor ez ugyanolyan kérdéstípus, mint ahogy az entüméma a kijelentésben is működik, ez a bizonyos túl sokat állító kérdés, nem azt mondom, nem azt kérdezi, hogy miért, hogy szereted-e, hanem hogy miért szereted, hiszen olyan változat nincs is, hogy ne szeressem, érték? Csak oka van annak, hogy szerethetem. Az entüméma egyébként a retorika egyik legnagyobb erénye, és az entüméma a bizonyítás lényege is. Bizonyítani kétféleképp tudok. És azért itt egy picit felteszem azt a kérdést, hogyha bizonyítok, az más, amikor meggyőzök. Igen, a bizonyítás nagyon komolyan hangzó szó, és a retorikai bizonyítás, mint szövegrész valóban végez bizonyító és meggyőző feladatokat is. A bizonyítás Stanley Fish szerint és többek között azt jelenti, hogy ragaszkodom egy tétel bebizonyításához és indoklásához. Ilyenkor magához az állítás és az állítás igazságtartalmához vagyok hű. a meggyőzésben valóban változás történik az önök észlelésében. Azért jó a retorika mindkét fogalomra, mert a kétféle bizonyítás, vagyis a művészeten kívüli, emlékeznek a technére? Művészet, mesterség, gyakorlat. A művészeten kívüli bizonyítás, amelyet nem a techné, nem a retorika szolgáltat, ehhez mi nem kellünk. Vannak ilyen bizonyítékaink. Amikor az elektromos művek felszólító levelet küld valakinek, hogy fizesse be a számlát, akkor nem könyörök, hogy tisztelt fogyasztó, legyen olyan jó, olyan rosszul állunk. Nem tudunk prémiumot edni karácsony előtt. Úgy szeretjük a dolgot. Szó se róla. Milyen alapon fenyeget meg azzal, hogy kikapcsolja az áramot? Mire hivatkozik? Törvényre. Utána néztek valaha ezeknek a törvényeknek. Lehet, hogy egy nyomdaiba folytán a vadkocsák szaporításáról szóló szabályozás van benne. A törvény rendkívül erős bizonyíték, de művészeten kívüli. Ha van vonatkozó törvény, szinte nem is kell szónoki vagy beszélői lelemény. Csak az a baj a törvénnyel, hogy parancsnak érzem. Hogy bizonyítás értelmű, a tételt, az igazságot indokolja, de nem biztos, hogy hat. Ilyenek a szerződések, ilyenek a szabályzatok, ilyenek Arisztotelész szerint az eskük, a kínvallatások és a tanúvallomások. És érdekes módon Quintianus azt mondja, hogy nem az a beszélői összefüggés meglátásokon múlik, tehát művészeten kívüli bizonyíték, a pletyka és az előítélet is. Túl kevéssé ismerem önöket, hogy most megengedjek magamnak bármilyen említést, de gondoljanak az általában a magyar társadalmat ma körbejáró pletykákra. Kell-e azokat felfrissíteni, kell-e ahhoz személyes viszonyulás, vagy egyébként is tudunk róluk. A lényege a művészeten kívüli bizonyítékoknak, hogy egyébként is vannak, nem én tőlem vannak. Ezért ezek valóban a bizonyítás technikáját mutatják. A művészeten belüli bizonyítás azonban már a meggyőzéshez áll közelebb. Három eszközön van arra, hogy a technével élve, retorikai tudással felvértezve valamilyen állításomat az önök számára meggyőzővé vagy alátámasztottá tegyem. Használhatok jelet, használhatok érvet, használhatok példát. Kezdjük az utóbbival. Amikor a könnyű drogok engedélyezéséről volt szó, akkor hogyan érvelt, hogyan bizonyított az, mert ugye példát mondtam. Hogyan bizonyított az, aki azt mondta, hogy engedélyezzük a könnyű drogokat? Azt mondta, hogy engedélyezzük a könnyű drogokat, hiszen itt az alkohol, és itt a dohány. Miért kéne pont a könnyű drogot nem engedélyezni, mikor van egy ugyanolyan függőséget okozó, ugyanolyan káruszer? Nézzék meg, gyönyörűen szép, szinte gyönyörködtető az analógia. Platónnak kéne itt csak felébredni, azt mondani, hogy Úristen, egy rossz alapján elfogadjuk az újabb rosszat? Hol a morálja ennek a beszédnek? Nincs morálja, azt mi adjuk hozzá. És itt csak Izokratészt mondom, azért az életünk meg mi erősebb érvek vagyunk, mint a szavaink, tehát azért ezt mindig adják hozzá. De ez a példa az analógia alapján működik, és nagyon hatásos. A mai magyar politikai szónoklás példákban hemzseg, és példáktól hemzseg egész pontosan. Nagyon nehéz ehhez képest érvelni, példát könnyű találni. Akkor is könnyű szülőként, amikor hazajön a gyerek, és sír, és azt mondom, hogy kisfiam, miért sírsz? Mert egyes lett a dolgozatom. Mondhatom azt neki, hogy ugyan, fiam, Napóleon is vesztett csatát. Megkönnyebbült lesz. Ez a nagyobbról kisebbre vett példa. Napóleon nagyobb példa. Minden nagyobbról kisebbre vett példával meg tudom emelni a tárgyamat. Kérem szépen, a buszjegy olyan a közlekedésben, mint a tisztesség a társadalmi érintkezésben. És önök el is hiszik nekem, hogy a busz egy olyan, mint a tisztesség, igaz? Mert ez persze teljesen vicces. Meg lehet emelni egy párhuzammal, egy analógia erőltetés, sem megemelem azt a témát, mint hogy mondhatom a gyereknek, amikor sír, hogy ugyan, fiam, miért sírsz? Hát a kis Béla is egyest kapott. Ez az egyelőről egyelőre vett példa, ez a mai újszerű reklámtipológia sajátja. Bejön az elhasznált háziasszony, magára önti a krémpudingot, majd vonzó léptekkel oda megy urához. Miért van az, hogy a magyar társadalmat ez még mindig kevéssé vonza, nem jó azonosulni ezzel az kicsit elhasználódott háziasszonnyal, aki korpulens kebelére helyezi a krémjoghurt kiömlő darabkáit, furcsa víziók ezek, pedig azon az alapon működik, hogy ő se szép, ő se álomideál. Ha vele megtörténhet, te is csak vedd magadhoz a flörtjoghurtot. Egyébként ezek a gyárak mivel tartoznak nekem, hogy itt hirdetem őket? Tehát arról van szó, hogy ez egy egyelőről egyelőre vett példa, ez már egy kérdés, hogy az ilyen típusú műsoroknak idealizálnia kell-e a valóságot, vagy tükröznie. És a kisebbről nagyobbra vett példa a gyereknek azt mondom, hogy ugyan kisfiam, az egeret is néha lenyeli a macska. Ez biztos, hogy nem fogja megnyugtatni az én síró fiamat. Az biztos azonban, hogy a témát egész bagatellizálni tudom vele észrevétlenül. Egyszerűen a példa, az analógia szintkülönbsége, mert az analógia pontjai állnak, de a szint változik. Az érv az más. Az érv az egy állítás, amely további indoklásra nem szorul. Ez nesre semmi, fogd meg jól. Bármi lehet érv. Az érvet az a hely erősíti meg, amelyen van, ahogyan az érvhez eljutottam, vagy ahonnan vettem. Mert hogy honnan veszek érveket? Tekmerionokból, amelyek általános bebizonyított igazságok, vagy általánosan elfogadott nézetek, vagy eikótákból, valószerűségekből, amit valószínűnek találnak. Ha látom a fiatalembert, aki a televízióban arról nyilatkozik, hogy állapotos lett egy UFO-tól, akkor önök is nevetnek szegényen, pedig vallják be őszintén, bár önök szkeptikusok, de nem lehet evidenciájuk arra nézve, hogy nem neveli UFO gyermekeit. Bár fene annak az UFO-nak az ízlésébe, aki őt választotta, de ez már egy más kérdés. Egyszerűen nem valószínű. Az UFO sem, de az, hogy pont egy férfit választott volna, ez különösen érdekes fordulat, ugye? A valószínűség általános dolog, olyan általános dolgok ezek, higgyék el. Honnan vehetek még hely szerint érvet? Személyből. A nem. Önök nyilván jó páran vezetnek. Amikor előttünk megy valaki lassan, és azt mondjuk, hogy a társadnak, hogy ugyan ne izgass magad, hát nem látod, hogy nő. Akkor ez egy érv, amit önök mondanak. Mert a valakinek a neme az általános elfogadott tekmerió miatt általános igazságként szolgál, és így tovább. Az életkor. Szokratész védőbeszédében, amelyet Platón hagyott ránk, így kezd, mert így áll a dolog. 70 esztendős elmúltam, és most állok először törvényszék előtt. Mit jelent itt, hogy 70 esztendős elmúlt? Mire jó a kor? Minek az érve a kor? Hogy egy hosszú élet ártatlanul telt el. Mi a valószínűsége tehát annak, hogy éppen most lenne bűnös? A szeméből vett érvek mellett ott vannak a dologból vett érvek. Ugye, tisztelt hallgatóság, hogyha én megtalálok ilyen összefüggéset, akkor gonoszabb az én szerelmem, hogyha karácsonykor hagy el, mintha nem karácsonykor, ugye? Ez pusztán a mondáson múlik, hogy van-e ilyen körülmény, amit megtalálhatok. Ha valaki engem templomban köp le, nagyobb bűnt követel, mintha az utcán előtte. Úgy érezzük, igaz? Ezek mind általános közhelyek. Ugyanezen az alapon működik voltaképp a metafora is, a közösen asszociált közhelyek. Ha én azt mondom önöknek, hogy az én testvérem egy oroszlán, akkor önök arra gondolnak, hogy bátor, erős testvére lehet, holott én arra gondolok, hogy büdös, szőrös és sokat kiabál. Egyébként nem. Isten bocsássa meg bűnöm. Tehát ezek a bizonyos asszociatív közhelyek, ezek arra szolgálnak, hogy van-e a témámban ilyen, fel tudom-e ásni, meg tudom-e keresni? Hát kérem szépen, azért a magyar politikai kurzusok különbségei valóban Magyarország fogadja el, hogy kicsi, vagy merjen nagy lenni, vagy fogadja el, hogy kicsi, a kicsiség, a nagyság, az érvrendszerek ebből levezetett tulajdonságai, azok mind érvek, mind közös helyek. Önök valamilyen alapján valószínűsítik, és valamihez kötik. Vehetek okból is érvet, mint ahogy, és itt a harmadik eszköz lehet a jel is bizonyíték. Kérem szépen, az O.J. Simpson pert annak idején Kanadában, mint ahogy ennek volt egy megfelelője, hát nem tökéletes megfelelő, a Tocsik per Magyarországon. Hát ugye nyilván emlékeznek rá. Nagyon érdekes volt a publicisztikában, amikor Tocsik Márta a 800 millió sikerdíj után először ment törvényszéki meghallgatásokra, általában rendkívül láthatóan drága kosztümekben több kiló arannyal, megindult a bulvársajtó, hogy Tocsik magán hordja a 800 milliót. Pedig ez kérem jel. Ez puszta jel, az öltözködés az nem szükségszerű jel. Szükségszerű jel, ha egy nőnek teje van, akkor szült. Vagy ahogy egyszer egy fiú csoporttag mondta, vette magának a boltban. A szükségszerű jelek azt jelentik, hogy törvényszerűen utaltanak a jeltartalma, az, hogy valaki hogy öltözködik, mit visel, milyen órája van, és milyen kocsia, ezt én, mint nem szükségszerű jelet, bármikor használhatom egy beszédben. És elképzelhető, hogy jól is teszem, tudnom kell, hogy nem szükségszerűen utal a jeltartalmára, a retorikában tehát cáfolható. A bizonyítás kiegészül tehát vettük, elmeséltem, vagy meghallgatták tőlem, hogy van művészeten kívüli és belüli, és a bizonyítást a cáfolás egészíti ki, a cáfolás kérdésekkel történik, és végül következik a befejezés. A befejezés olyan, mint egy tükör. Mintha az egész megszólalást egyszer csak tükrözném, amit a bevezetőben megtettem, azt most fordított sorrendben elismétlem, elmondom, hogy miről beszéltem, de lehetőleg nem kezdem el még egyszer. Ismét megnyerem a figyelmüket, talán azzal éppen, hogy a bevezetőben feltett kérdést megválaszolom, vagy talán újra kérdést teszek föl, vagy felkiáltok, vagy felszólítok, és végül újra megnyerem a jó indulatokat. Egy idézettel, egy patetikus és önmagamat mégis szerénynek mutató, helyettesítő anekdotával, szentenciával és így tovább. Azt ígértem, hogy ezt összevetjük a szociálpszichológia eredményeivel. Hogy jön létre a hozzáállás megváltozása? Négy változás fázist rekonstruáltak. Négy dolognak kell megváltoznia ahhoz, hogy a hozzáállás megváltozik. És a hozzáállás az nagy megváltoztatása, nagy hatalom. Azért megyünk ez, hát ha azért megyünk el szavazni, de nagyon érdekes, mert nincs kontroll. Nem állott, aki kérte önöktől, hogy tegyék meg, aki verbálisan arra irányította a figyelmüket. Tehát magyarán a hozzáállás egy önálló cselekvés változása, cselekvés paradigma megváltozása. Bevezetés és elbeszélés az első változás fázist indukálja. Ugyanis az történik, hogy ahhoz, hogy a hozzáálláson megváltozzon, először meg kell változni az észlelésemnek. Másképp kell látnom. Másnak kell látnom. Mást kell benne észrevennem. A következő lépés, itt jött a kitérés, harmadik részként, itt következik az affiliáció, az érzelmi viszonyulás megváltozása. Önök hallanak valami személyeset, közel kerülünk, és az én személyes beállítodásaim érezhetően valamiféle gyökeret verhetnek. Következik itt a téma megjelölés, bizonyítás és cáfolás. Itt természetesen egy nagyon komoly változás fázis illeszthető oda a 60-as évek kutatásaiból és a 80-as évekéből, ez pedig a vélemény megváltozása. Attól, hogy entümémát használok, attól, hogy van entümémám, attól a véleményem megváltozik. Muszáj még mondanom egy példát, egy publicista, Princ Gáborról annak idején egy ilyen mondattal közölt cikket: Magyarországon a több milliárdot sikasztókat börtönbe szokták dugni. Princ Gáborral ezt nem tették. Mi következik ebből? Önök tudják, vagy értik. Nos, itt megváltozhat a véleményük. Kimondják a hiányzó elemet, és ezzel verbálisan konceptualizálnak valamit, szó szerint ezt cselekszik tulajdonképpen, és itt a befejezés, amely megindít, amely a pátosszal él, erre pedig a cselekvés megváltozása hozható, hiszen a befejezésben közvetlenül azt mondom, hogy Móricz mondja, emeljük föl gondolatainkat, és kövessük, ő éppen Ady Endre kapcsán mondja ezt, Ady Endre igéit. Nos, ez a klasszikus szerkezet, és ez a négyes változásfázis, észlelés, affiliáció, vélemény és cselekvés, majd az egészből következően a hozzáállás, ez az egész csomag, amiről a retorika szól. És nem tudom, mennyi időm van még, nincs már, igaz? Engedjék meg, hogy csak gondolatébresztésképpen Szakó Gábor egy gondolatát mondjam. Meddig tűrjük még, hogy rendetlenség legyen szavainkban? Kibírnánk-e a rendet? Tisztelt hallgatóság, kibírnánk-e, hogy újra kéne tanulni beszélni? Hogy ne értelmiségi segédmunkások legyünk, hogy higgyünk abban, hogy az az egy szó, az az egy mondat, az az egy pillanat, vagy 10 perc, vagy 35 perc, ami nekem adatott, az jelent valamit, az változtathat valamit. Megtisztelt, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen.